És Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 27. és 30-as verseket olvasom röviden. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és az egész őrség köré gyűlt. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte gúnyolták őt. Üdvözd légy, zsidó királya! Azután leköbdösték, majd elvették tőle a nátszálat, és a fejét verték vele. Jó. Hát azt gondolom, hogy nagyjából a történetnek a képi világát viszonylag könnyű felfejteni, mert hogy itt a katonák elkezdenek élcelődni a zsidók királyán. Beöltöztetik, mint valami farsangi jelmezbe, hogy akkor ő a zsidó királya. Ugye a bíbor színű köpeny az itt mutatja, hogy ezt nem zsidó katonák végzik el, hanem római legionáriusok. Az van kéznél, és ez nem egy tiszti köpeny, ez egy egyszerű római katonának, bármelyik római legionáriusnak a köpenye, ami a tartozéka volt az ő felszerelésüknek, ott van kéznél, gyorsan ráterítik, és elkezdik gúnyolni. És hát nyilván a több is koszorú, amit megfonnak, és a fejére tesznek, az a korona, a nátszál a jogarnak, a hatalomgyakorlásnak a gúnya. És gyakorlatilag itt eljutunk arra a szintre, hogy Jézusból szépen lassan elkezdünk bűnbakot, vagy elkezdenek bűnbakot faragni. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy az Isten áldozatára, vagy az Isten szeretett fiára hogyan csapódik le egy csomó emberi gyűlölet, meg feszültség, meg harag. Ezek a római katonák, ezek jó eséllyel itt minden feszültségüket, amit nem lehetett, hogy levezessenek az általuk megszárt területek honpolgárain, azt itt most levezetnek Jézuson. És azért ez egy meglehetősen drasztikus élethelyzet, vagy egy nagyon mély emberségünket tekintve is egy nagyon mély történet. És azért írtam ide alulra nagybetűkkel ezt a bűnbakot, mert hogy nagyon izgalmas, de Jézus valahol egy bűnbak. Nem csak abban az értelemben, hogy a bűnöket magára veszi, mint az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és akár egy bárány is lehetne bak, hanem azért is, mert hogy nagyon kéznél van az, hogy a bűnöket, meg az emberi dühöt és feszültséget azt ráöntsük. És nagyon izgalmas, de hogy ő ennek nem megy egyébként ellene. Tehát ő hagyja. Hagyja, hogy a katonák, akiknek jó eséllyel egyébként semmi személyes konfliktusuk nincsen vele, azok rajta dühöngjenek, és rajta éljék ki. És egy picit érdemes egyébként a mi fejünkben is helyre rakni ezt a bűnbak dolgot, mert valahol ez Jézusnak, most ezt ilyen kis apró betűvel mondom a testvéreknek, félre ne értés ne essék, de hogy szolgálata. Mert hogy az emberi dühöt is magára veszi azért, hogy miután el tudjunk csitulni. Hogy a dühöt magunkból levetkőzve, meg magunkból kiadva, az a düh többet ne tudjon közénk és az Isten közé állni. Úgyhogy valójában Jézus, ha úgy nézzük, vagy úgy vesszük, akkor bizonyos értelemben saját magából direkt is bűnbakot csinál. Egyébként a bűnbak az egy amúgy is egy izgalmas történet az emberi történelemben is, meg mi is nagyon sokszor okolunk embereket. Ha a testvérek nagyon szeretnének elmélyedni ennek a kérdéskörébe, akkor van egy René Girard nevű francia kultúrantropológus, aki konkrétan ezzel a címmel, hogy a bűnbak, írt egy könyvet, és ez egy kultúrantropológiai könyvként fut a piacon, de ez valójában egy Jézus regény, vagy hát egy Jézus könyv, egy Jézus tanulmány, egy nagyon mélyen hívő kultúrantropológusnak az értekezése. Gyakorlatilag azt veszi végig különböző kulturális párhuzamokkal, hogy a bűnbak az hogyan jelenik meg az ókori kultúrákban, vagy adott esetben a mi emberi világunkban, és hogy Jézus mennyire a tökéletes bűnbak. Akit nem mi kiáltunk csak ki bűnbakká, hanem aki saját magát teszi azzá azért, tényleg azért, hogy a haragunkat is elvegye. Mert hogy a harag az alapvetően nem egy jó tanácsadó. és nagyon sokszor meggátol bennünket abba, hogy az Isten kapcsolatunkat mélységében éljük meg. Nagyon sokan haragszanak az Istenre. És ezt a haragot, amit az Isten iránt éreznek, azt nagyon sokszor projektálják különböző helyzetekbe. De van ennek egy másik oldala, hogy nagyon sokszor az önvád, meg a saját magam ellen érzett harag is az Isten felé csapódik le. Mert hibáztatom az Istent. Ez mindig Ádámot szoktam példának hozni. Amikor ugye őt számon kérik, hogy miért vett a gyümölcsből, akkor az első reakciója, hogy asszony, akit te adtál mellém, az adott nekem. Hát nem Évát hibáztatja alapvetően, hanem az Istent, aki megteremtette neki Évát. De ez a saját maga ellen érzett önvádnak és haragnak az első ilyen legnyilvánvalóbb odavetése a Bibliában, hogy ő egyből az Isten támadja, hogy na látod, ezt te teremtetted, a te hibád. Nem az enyém, aki ettem a gyümölcsből, hát azt is az Istenre vetítem rá. És amikor bűnbakot csinál Jézus saját magából, akkor ő azt vállalja, hogy ezt a haragot is oda lehessen az ő vállára kenni. És ezt a haragot is el tudja cipelni értünk, vállalja, hogy megcsúfolják és kigúnyolják. Itt egyébként olyan emberek, akiknek jó eséllyel semmi közük hozzá, legalábbis, hogyha a földi életét nézzük, ezek a római katonák jó eséllyel lehet, hogy még csak nem is találkoztak vele az addig, esetleg a jeruzsálemi bevonulásnál látták, de hogy személyes kontaktjuk, kapcsolatuk, és éjformán személyes konfliktusok biztos, hogy nincsen vele. És amikor itt tanakodunk arról, hogy Jézus hogyan válik bűnbakká, akkor érdemes egy picit visszalapozni Ézsaiás könyvét. Ézsaiás könyvében vannak úgynevezett Eved Jahve himnuszok, ezek olyan proféciák, amik már úgy mutatnak előre Jézusra, mint az Úr szenvedő szolgájára. Ugye a zsidók alapvetően nem igazán tudják elképzelni azt, hogy az Isten felkent messiással szenvedjen. A többek között ez az egyik legnagyobb bajuk Jézussal, mármint hogy a mostani zsidóknak ez az egyik legnagyobb baja Jézussal, hogy ebből a értelmezésből még nem tudtak ők alapvetően kimozdulni. Számukra elképzelhetetlen az, hogy az Isten felkent messiása meghalljon. Tehát alapvetően a messiási üzenettel vagyunk itt egy értelmezésbeli konfliktusban. De Ézsaiás már beszél az Isten szenvedő szolgájáról, ami részben nyilván az Ézsaiás élethelyzetre is rávetíthető, de valójában már előmutat az Úr Jézusra. És én itt az 50. fejezetnek a 6. versét másoltam ki, de ott azért a több fejezetet érdemes átolvasni Ézsaiás könyvéből ehhez a szenvedő szolgához. Ott ugye az 50. fejezet 6. versében azt írta, hogy hagytam, hogy verjék a hátamat, tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köbdösés elől. És én nyilván Máté ennek a proféciának a beteljesítését látja a Jézus megcsófulásában, de mellette meg benne van, azt gondolom, és nem Máté ellen mondom, vagy nem Mátét hazudtolom ezzel meg, hanem magában a jelenetben van benne az, hogy az Isten még ezzel a haraggal is szeretettel néz szembe. Tehát annyira képes szeretni az embert, hogy ő nem sértődik meg azon, hogy akkor mi most arcon vágjuk, hanem szembenéz, és felveszi a mi haragunkat magára. És nyilván itt jelenik meg talán, vagy innentől kezdve jelenik meg Jézus nagyon erőteljesen úgy, mint a szenvedő szolga. Igen, jó, itt egy picit megállok, hát ha van hozzászólni való, aztán utána úgyis megyünk tovább a megfeszítéssel. Fogom olvasni 27. fejezet 31 és 44. verse közötti szakaszt. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy szirénai emberrel, akinek Simon volt a neve, ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádakat ezzel a felirattal, ez Jézus a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal kéz felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválták, káromolták és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha ez Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Itt már zsidók gúnyolják, ezt azért érdemes leszögezni, hogy ugye itt gyakorlatilag az történik, hogy a helyőrségről vagy Pilátus kirendeltségéről ez igazából nincsen feltétlenül pontosan földrajzilag lefektetve, hogy pontosan hova megyünk. Ugye a helytartóságra viszik Jézust, és onnan vezetik ki a koponya helyre, a Golgotára, de hogy ez pontosan a helytartóság mondjuk Pilátus udvarához képest hogyan mennyi, ez így nem tudott. De a lényeg, hogy itt viszont kikerülünk megint a publikus tömeg elé, és itt már zsidók gúnyolják Jézust. És ez azért nagyon fontos, ha írás értelmezés felől közelítünk a történethez, mert hogy mindjárt visszatérek ide a 22. Zsoltárhoz, ami kivetítésre került, mert hogy miért gúnyolják a zsidók Jézust? Azért gúnyolják Jézust, mert a gúnyukkal adnak hangot, adnak, hogy nem fogadják el az ő messiási voltját. Tehát ez gyakorlatilag ez a messiás tagadás, ami itt történik, és akkor itt egy picit kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy az a vád ellen, hogy Isten káromló. Hát ők most káromolják az Istent. És tudatában sincsenek annak, hogy Isten káromlást követnek el, mert megtagadják a messiást. És akkor ide a 22. Zsoltárhoz, amit kivetítettem, ez nem csak erre a szakaszra igaz, itt a 31 és 44. vers közötti szakaszra, hanem valójában az egész passió történeten végig gyűrűzik az a gondolatvonal, csak itt a keresztre feszítésnél és Jézus halálánál lesz nagyon karakteresen jelen, hogy a 22. Zsoltár sorait látja Máté beigazolódni a Jézus történetben, olyannyira egyébként, hogy Jézus ezt a 22. Zsoltár több helyen idézi is. A legerősebb idézet az majd az Éli-Éli Láma Sabachthani lesz. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a 22. Zsoltár második verse. De több helyen is megjelenik a történetben, és én ide kilistáztam egy-két vers részletet, ami magában a keresztre feszítés történetében a 22. Zsoltárból visszaköszön. Ugye az egyik, amit már idéztem, ez az én Istenem, miért hagytál el engem? A 22. Zsoltár második verse. Aztán megjelenik az 5. vers is, hogy benned bíztak őseink, megmentetted őket. Ugye itt is, itt a gúnynál jelenik meg, hogyha ő az Isten fia, hát akkor majd az Isten megmenti. Gúnyolódnak rajta mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Majdnem szó szerint hangzik el az evangéliumban. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat, ott vagyunk a kereszten. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. A katonák pont ezt csinálják Jézus köntösével. És a 22. Zsoltár egy gyönyörű szép panasz Zsoltár egyébként. Igen, ezt mondtam az előbb, hogy ugye Isten káromlást követnek el, akik gúnyolják Jézust. Nagyon nehéz, mert az egész kereszt az valójában csak a hit felől nézve válik érthetővé. És azoknak az embereknek, akik itt vannak, azért nem annyira egyértelmű ez a történet. A zsidóság úgy gondolja, nem lehet az Isten fiát feláldozni, az Isten fiát nem lehet bántani, az Isten fia valami tökéletes szuper valami, aki helyreállítja Izraelt, aki visszahozza a régmúlt nagy dicsőséget, Ezzel szemben Jézus folyamatosan úgy viselkedik az evangéliumban, nem csak a passió történetben, mint aki a megváltást nem egy evilági keretek között megvalósító vagy elképzelő valaki, és nem tudom, hogy a Karner Károly fogalmaz úgy, hogy Jézus szándékosan mond le messiási hatalmának külső érvényesítéséről. Tehát, hogy nem politikai megváltást akar hozni, nem gazdasági megváltást akar hozni, nem valami egészségügyi forradalmat akar elindítani, hanem alapvetően az embert a hiten keresztül próbálja az Istenhez visszavezetni, és az Istenre fókuszáltatni. És ez ilyen értelemben gyakorlatilag a külső érvényesítésről lemond. Nem azért, mert ne lenne rá hatalma, hanem azért, mert nem ezt az eszközt választja. Viszont a passió történetben pont azért, mivel nem lemond a külső érvényesítésről, azért azt látni kell, hogy nem őt győzik le a környezetében állók, hanem gyakorlatilag ő engedi ezt az egészet, és nem nekik engedi, hanem az Istennek engedelmes. Tehát az atya felé engedelmes Jézus. A kereszt az gyakorlatilag az Isten felé tett engedelmes áldozata. És innentől kezdve valójában a keresztény ember, amikor arról beszél, hogy keresztelfogadás, akkor ott arról beszél, hogy az Istennek tett engedelmességre mondok igent. Amikor azt imádkozzuk a mi atyánkba, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ezt kimondottan azért imádkozzuk, mert az ősbűn az valójában az, hogy az Isten akarata helyett a magunkét választjuk. Ádám és Éva ezzel kezdi a karrierjét, és valójában minden egyes élethelyzetben, amikor mi az Istennel szembeszállunk, akkor a magunk akaratát választjuk az Isten akarata helyett. Amikor azt mondjuk, hogy a keresztben hitáltal felismerhető a Krisztus, akkor valójában azt is ki kell mondanunk, hogy az Isten akaratát engedelmesen el kell fogadnunk. Tehát itt azért van ennek szerintem egy olyan lélektani oldala, hogy egyikünk sem kérte azt, hogy az Isten halljon meg értünk. De hogyha üdvözölni szeretnénk, akkor meg el kell fogadni azt, hogy az Isten meghalt értünk. És helyettünk. És ezt talán nehezebb egy fokkal feldolgozni, mert amikor arról van szó, hogy helyettem, hát ki kérte tőle, hát oldja már meg más, hogy hát miért kell meghalni helyettem, hát nem is vagyok olyan rossz ember. Nem, csak ez megint az emberben dolgozó dac, meg az emberben dolgozó gőg, meg az emberben dolgozó túlzott büszkeség, mert mindenki próbálja magát ártatlanra mosni. De nem lehet, hogyha már nem vagyok az Istennel összhangban, meg az Istentől elszakadtam. És akkor itt kell nagyon erőteljesen a hitre appellálnunk, meg a hitre építkeznünk, mert pont azért nem ismerik fel a zsidók Jézusban a messiást, mert ez a gőg sokkal nagyobb és erősebb bennük. És mi is nagyon sokszor elcsúszhatunk a Jézusi üzenetek mellett, a gőggel és büszkeséggel, hogyha nem nézünk folyamatosan újra és újra vissza a keresztre. A Karner Károly a következőt hozza ki, írtam egy idézetet, az evangélista s vele együtt az egész keresztény gyülekezet Jézus keresztre feszítésének a történetére, nem mint történelmi események egyikére emlékszik vissza, nem is a vallásos hősnek a szenvedését mutatja, amely számunkra példaképül szolgálhat, hanem az Isten üdvösséget szerző cselekvésének kijelentését írja le. Az utolsó részem van azt gondolom a hangsúly, mert hogy ha tetszik, ha nem, ez az Isten üdvössége. És nekünk nem valami hőst kell látni, itt nem az Antigónét olvassuk, nem az eposzi hősöket kell látni, nem valami irodalmi toposzsal találkozunk, hanem azzal a Krisztussal, aki megszerzi nekünk ezt az üdvösséget. És a kereszt az nem azért lesz igaz egyébként, mert minden úgy volt, ahogy Máté, Lukács, Márk meg János leírja, hanem azért, mert az Isten igazsága a kereszt. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy nagyon sok történész dolgozik az evangéliumokból, pont azért, mert végtelenül hitelesen van magának a keresztre feszítésnek a menete leírva. De nem azért lesz ez igaz, mert ezt történelmileg tudjuk igazolni. Én azt gondolom, hogy Pilátus létezését Azért nagyon jó, hogy mi csak egyetlen egy forrásból tudjuk a Biblián kívül igazolni, és valójában a Jézusi keresztre feszítésről, vagy Jézus keresztre feszítéséről nincsen konkrét Biblián kívüli forrás, mert itt jön be az egész egyenletbe a hit. Ha ezt mi tudnánk igazolni történelmileg, metafizikailag, a tudományos szempontokkal, akkor nem kellene hinnünk. Akkor ez tény lenne. De nekünk az az alapfeladatunk, hogy aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Kimerem jelenteni, hogy direkt van egy bizonytalansági tényező az egész történetben, pontosan azért, hogy az ember dolgozzon saját magában azon, hogy az Istentől várja a bizonyosságot, és ne valami kézzel fogható külső forrásból. És az a gyönyörű ebben az egészben, hogy innentől kezdve viszont a tudomány soha a büdös életben nem is fogja tudni cáfolni sem ezt az egészet, amiről mi beszélünk. Mert hogy nem kompetens hit kérdésében a tudomány, akkor sem, ha hívő tudós folytatja, meg akkor sem, ha ateista. És ez szerintem egy fontos szempont. Jézusnak a feje fölé oda is írják egyébként, hogy miért végzik ki. Na hát nem ezért végzik ki, de hivatalosan ez a vád ellene. Ugye az inri, ami megjelenik legalábbis az ábrázolásokon, ez ugye a latin felirat, de vélelmezhető, hogy azért ez több nyelven ki volt írva. Az inri már a rövidítés, ez a Jesus Nazaroi Rex Judaorum, tehát a názáreti Jézus a zsidók királya. Avagy ezen a Nazarójon, nem tudom, hogy mennyire emlékeznek a testvérek, amikor itt Pál tavaly voltak itt a reformátusok, nálunk reformáció ünnepén, és akkor ott az előadást én az esténusokról tartottam. Ez a Nazarója latinban azért nem eldönthető, hogy Názáret városát vagy a nazarénusokat jelöli. És ezt azért érdemes ide rakni, mert azért az esszénus-nazarénus közösségnek nagyon sok olyan vonása van, ami úgy néz ki, hogy a kereszténységbe egyébként lecsapódik, vagy legalábbis Jézus által kap egy új értelmezést, és mi tovább visszük a zsidóságból, ilyen például a keresztelkedésnek a szokása. De több, mint valószínű, hogy az úrvacsora történet is azért kötődik hozzájuk, mert a Páska vacsorának egy picit más lehetett a liturgiája náluk, mint a zsidóság többi részében, és azért mi mégis ebből az újraszerzett Páska vacsorából ünnepeljük az úrvacsoránkat. Tehát, hogy itt azért én őket nem kiáltanám ki kereszténynek, még mielőtt valaki félreérti, de azt kimerem jelenteni, hogy idézőjelbe elő keresztényekről beszélünk, akikkel egyébként jó eséllyel nagyon sok mindenem vesznénk összepont Jézus miatt. De hogy Jézus kortársai sem biztos, hogy el tudták választani őt a nazarénus mozgalomtól, főleg úgy, hogy keresztelő Jánossal kapcsolatban volt, és ugye neki meg vannak oda bekötései. Hát a kumrániakat valószínűleg helyre tette volna az Úr Jézus is. De ezt csak olyan érdekességképpen mondom, hogy ez nem biztos, hogy Názáretre, mint úgymond szülő helyre vonatkozik. Van ez az epével kevert bor a történetben, ami hát valószínűleg inkább borecet. Ez a római legionáriusoknak volt egy szokványos itala, tehát azért van valószínűleg náluk kéznél, és ezt, hogyha epével keverik, akkor ez egy enyhe fájdalomcsillapító. Nem túl erős, de enyhe fájdalomcsillapítóként használták, és hogyha a halálra ítéltnek, ezt felajánlották, az egyébként a kegyelemnek a jele. Majd részben a jele. Hát ilyen római jele. Nagyjából annyira a római jele, mint amikor eltörik a halálra ítélt keresztre feszítettnek a lábát, hogy gyorsabban fulladjon meg. Tehát ezt azért így értsék a testvérek. És ugye ezt a borecetet utasítja el Jézus, mert felismeri az ízét, és ő valóságosan akarja át, tehát minden részét át akarja érni a fájdalomnak, mert hogy nem, tehát nem ilyen bódultan, vagy valamennyire ettől távol tartva magát, hanem a mi életünk minden szenvedését veszi magára, és attól nem akarja magát távol tartani. A ruháira sorsot vetnek, az azért nagyon izgalmas, mert hogy itt egy picit azért a József történet elevedjen meg előttünk, ott a testvérek Józsefnek a köntösét ugye széttépik meg, bárányvérbe mártják. Most a József történet az egy burkolt előképe a Jézusi megváltásnak, És azért azt látni kell, hogy a József köntösénél ki van emelve az ószövetségi szövegben, hogy ez a tetejétől az aljáig egy egybeszőtt köntös volt. Ez egy nagyon drága portéka, és Jézus köntöséről is tudjuk, hogy ez a tetejétől az aljáig egybeszőtt köntös volt. Tehát nem volt szabva, nem volt varva. Az egész köntös egybe volt szőve. Nagyon nehéz és bonyolult, meg időigényes volt ilyet, főleg méretre szabva csinálni, és éppen ezért nem akarják a katonák elvágni. Józsefnél a testvérek még széttépik József köntösét, Jézus köntösét nem tépik szét a katonák. Miért? Azért, mert az egész József történet, hogyha a végéről olvassuk visszafele, hogy ti rosszat terveztetek, de az Isten jóra fordította azt, akkor pont úgy mutat előre Krisztusra, hogy itt is valami rossz dolog történik, de higgyük el, hogy az Isten jóra fogja fordítani, mert ez a megváltás. És ez a köntös jelenet, ez egy ilyen kis pici visszakacsintás Józsefre. Hogy most vagyunk a kút mélyén, meg a börtönben, meg a rabszolgaságban, de hogy itt valami tökéletesebb történik, mint a józsefi megmentés volt annak idején, mert ott a 7 év, vagy a 7 szűk esztendőből, meg az abból fakadó nyomorúságból menti meg a Isten Józsefen keresztül, nem csak Egyiptomot, hanem a sajátjait is. Itt meg valami sokkal nagyobb csodát fog most elvégezni, mert a bűnök nyomorúságából menti meg a népet, és majd a kárpit fog ketté szakadni, azt majd ugye a halál, Jézus halálánál olvassuk, aminek meg egyébként pont az lesz a mondani valója, hogy ugye a kárpittal volt leválasztva a szentek szentje, ahova csak a főpap mehetett be évente egyszer, és hát azért izgalmas lehetett zsidó főpapnak lenni, én ezen mindig megmosolygok, mikor elém kerül a jelenet, hogy a főpap, mivel évente egyszer mehetett be, és mindig csak a főpap mehetett be, ezért kötéllel a derekán ment be, hogyha esetleg ott bent rosszul lesz, akkor ki lehessen húzni. Na most jelentem alásan, hogyha a főpap derekára kötelet kötöttek, akkor valószínűleg az a tapasztalat, hogy volt rosszul oda bent főpap, és ki kellett húzni, de egy évig nem mehetett be utána senki. Majd maximum jövőre a következő főpap. Kicsit cinikus vagyok most, de hogy mennyire megmerevítjük az Isten szeretetét, meg törvényét tesszük meg, és akkor utána meg tótozgatjuk, fotozgatjuk, hogy valahogy legyenek rajta ilyen mentő mellények, hogy a főpap derekára kötelet kötünk, hogy ki lehessen húzni szegényemet. Mintha magunkat is így akarnánk kihúzni sokszor az Istennel való szembesülés alól vagy vele szemben. És az, hogy a kárpit ketté szakad, az pont annak a mondani valója lesz majd, hogy én nem vagyok tőletek távol. Én nem akarok a ti életetektől elzártan jelen lenni. Ne csak a főpapot küldjétek hozzám évente egyszer, hanem itt vagyok. Jó, és akkor én amondó vagyok, hogy most megint megállok, hátra van hozzászólni való.